Köszöntelek benneteket az Úr Jézus szent nevében. Mai nap egy különleges alkalom. Isten engem helyezett ide a mai napra. A drága vezető pásztorunk Jim Sanders egy kisebb csapattal Izraelbe utazott, és ott végez szolgálatot. Ha fizikálisan nincs is itt jelen, a szellemében és annak a kis csapatnak a szellemi imádságaiban jelen vannak, tehát ugyanaz a kenet, ami az ő szolgálat, ami itt szokott lenni, ugyanaz a kenet van a mai napon is itt. Halleluja! Úgyhogy ha szívedben elvárás van bármi iránt is, akkor legyen ott, mert a mai napon az Úr itt van, a Jézus Krisztus szolgál feléd, és a Jézus Krisztus megteszi mindazt, amit ő megígért. Halleluja! Úgyhogy üdvözöllek benneteket, köszöntelek, ti is köszöntsétek egymást, mondjátok, hogy nagyon jó helyen vagytok, az élőisten jelenlétében, az élőisten családjába. Egy kis történettel kezdeném, egy ilyen tanmesével, amit biztos ismertek már többen. Volt egyszer egy nagy sasmadár, és a fészkébe egy tojást rakott. És ez a hegyoldalban volt ez a fészek, és egyszer csak az a tojás valamilyen úton, módon kiesett onnét, és szépen úgy legurult a hegyoldalon, csodák csodájára éppen maradt, és bekerült egy ilyen baromfi udvarba. És hát a tyúkanyú meglátta, hogy itt egy tojás, azt mondja, tereljék csak be a többi tojás közé, és ráült, azt is szépen kikeltette, kicsit nagyobb volt, kicsit pöttyösebb volt, mint a többi, de azért azt mondja, hogy hát csak nem hagyjuk veszendőbe. És szépen kikeltek sorra az ő kis fióká is, a csibe fiókák, és kikelt ez a kis sasfióka is. És aztán szépen elkezdtek ott növekedni, hogy ez a sasfióka nem úgy evett, mint a többi azt szerette magukat, ez meg inkább a kukacokat, ami a húsfélét jobban szerette, és szépen elkezdtek növekedni, és már egész eljutottak egy ifjú korba, amikor már ugye bontogatták a szárnyaikat, és ez a kis sasmadár, hát benn ott volt a csirkeolba, és ott élte az életét, és ugyanúgy élte az életét, mint a többi csirke. Ugyanabba a rendszerbe, ugyanabba a szisztémába. És egyszer arra repült egy másik nagy sasmadár, és lenézett, és nézi, hogy a csirkeolba mit keres egy nagy sas, mit keres egy ifjú, erős sas. És akkor leszáll hozzá, és azt mondja, hogy héte, sas fióka, mit keresel itt? Azt mondja, hát én csirke vagyok, ugyanúgy, mint a többi. És akkor szól le neki a sas, te figyelj, te nem csirke vagy, te egy sas vagy, te egy sasmadár vagy. És hogyha megemeled a szárnyaidat, akkor te tudsz lepülni. Csapkodjál egy kicsit a szárnyaiddal, és föl tudsz emelkedni. És a sasmadár, az a kis sasfióka elkezdett csapkodni, és kiemelkedett. És akkor látta, hogy ő nem oda tartozik, nem a csirkék közé tartozik, hanem ő tud repülni, ő tud fölemelkedni, és egy más kategória. És amikor ezt a történetet így meghallottam, akkor igazából mi jutottunk saját magunk eszünkbe. Az egész kereszténységről beszélünk. Ugye a kereszténységben itt vagyunk, mi, akik kereszténynek mondjuk magunkat, és tényleg pontosan tudjuk-e, hogy kik vagyunk. Tudjuk-e, hogy kik vagyunk. Benne élünk a világban. Ugye a világból jöttünk ki, és a világban tudjuk pontosan, hogy hogy élik az emberek az életüket. Ebben a világban, ebben a bukott világban az átok alatt lévő földön élik az emberek az életüket. Ez a föld átok alatt van jelenleg. Mi körbenézünk, tudjuk pontosan, hogy mi történik. Ha megnézed, hogy Haitiba milyen iszonyú földrengés volt, hogyha más nem, akkor ebből tudod pontosan, hogy ott mi történik. És mi is ebbe a földi környezetbe éljük magunkat. És mikor körülnézünk, akkor kívülről ugyanúgy nézünk ki, mint az emberek. Ugyanúgy nézünk ki, mint más emberek, de mi egy más faj vagyunk. Ugye, mint az, hogy a sas is benne élt a csirkeolba, és egészen addig, amíg nem tudott róla, hogy ő egy más fajhoz tartozik, addig ugyanabba a szisztémába élt. És te is, amíg nem tudsz róla, hogy ki vagy, nem tudod azt, hogy ki vagy a Krisztusban, nem tudod azt, hogy mit jelent az, hogy keresztény vagy, egészen addig ugyanúgy fogsz élni, mint a többi ember. És lehet, hogy benne élsz a kereszténységbe, és azt mondod, hogy hát igen, ez a kereszténység, ez egy jó dolog, mert ebbe egy kicsit meg lehet gyógyulni, egy kicsit közelebb lehet kerülni az Istenhez, kicsit békességesebben lehet élni, de igazából itt egészen másról van szó. Menjünk el a János apostolnak az első, illetve a János evangéliumára, És az első fejezet 12-es, 13-as igéjét nézzük. Jézusról szól, valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Tehát még egyszer, azt mondja, ha valaki befogadta Jézust, annak hatalmat adott arra, hogy Isten fia legyen. Hogy Isten fia legyen. És ezt kell nekünk megragadni, hogy ugyanabban a testben élünk, mint amint az újjászületésünk előtt, mint ami a többi ember. De ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, akkor hisz, hogy Jézus Krisztusban elfogadta az ő megváltását, és újjászületett, és egy új kategória lett, egy új teremtmény lett, Isten fiává vált. És tud röpülni. Halleluja! Úgyhogy amikor a mai napon összegyűltünk itt, akkor kik gyűltek itt össze? Isten fiai gyűltek össze. Isten királyságának a tagjai, Isten királyi fiai gyűltek össze. Isten király lányai és király fiai gyűltek össze. És neked meg kell ezt ragadni, hogy ki vagy te a Krisztusban. Ha te nem tudod azt, hogy ki vagy a Krisztusban, ha nem tudod, hogy hova tartozol, akkor nem fogod megélni azt az életet, amit Isten eltervezett neked. Ha továbbra is emberként gondolkozol, és azon a szinten éled az életet, hogy te csak egy ember vagy, akkor azon a szinten fogsz élni, és akkor visszacsúszol egy vallásos szintre. Ugye a vallás mit tett? A vallás azt tette az emberekkel, hogy elkülönítette az embert az Istentől. És a vallás annyira elkülöníti az embert az Istentől, hogy az ember soha nem találhat oda. Ugye azt mondja, hogy valahol ott fönn lakik a mennyországban Isten, te meg itt vagy lenn a földön. És hát áthatolhatatlan távolság van Isten és ember között. És hogyha olvasod az igét, akkor valami egész mást fogsz belőle kiolvasni. Ha visszamegyünk, kezdjük az elején, Mózes első könyvére menjünk vissza. Nézzük meg a teremtést, hogy hogyan történt. Az első rész 26-os igéjétől nézzük. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Azt mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten milyen formában létezik? Ugye Isten senki sem látta az egyszülött fiunk kívül, Isten egy szellemi lény. Olvasok a Bibliában, hogy Isten nem egy fizikai test, Isten egy szellemi lény. Isten maga szellem. És azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Isten az embert olyanná teremtette, mint ő maga. Első lépésben az Isten az ember szellemét teremtette meg. És az a szellem az pontosan olyan volt, mint Isten. Azt mondja, a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtsünk embert. Tehát ez az első ember, akit megteremtett Isten, az az ő képére, hasonlatosságára lett megteremtve, szellemi lényként lett megteremtve. Azt mondja, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őt. Ezen megint el lehet gondolkozni, hogy ugye fölvetődik az, hogy Isten az most férfi vagy nő. És akkor itt olvassuk, hogy asszonyjá és férfiúvá teremtette az embert az ő saját hasonlatosságára. Tehát Istenben megvan az asszony is, és megvan a férfi is. Időnként, amikor találkozunk Istennek egy-egy megnyilvánulásával, hol az atyai, hol pedig az anyai megnyilvánulásával találkozunk. Azt mondja, hogy és miért teremtette az embert? Azért teremtette, hogy megteremtette először a földet, és azt mondta, hogy utána ide a földre elhelyezem az embert, megteremtettem neki a környezetét, és hogy itt uralkodjon ezen a földön. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, az egész földön, a földön csúszomászó mindenféle állaton. Tehát minden teremtésen uralkodjon. Tehát ez a Isten, amikor megteremtette a földet, nem akarta ezt úgy szabadjára engedni, hogy na, itt megvan ez a teremtés, és most én gazdátlanul álljon itt. Azt mondta, hogy legyen ennek egy ura, legyen egy gazdálkodója, legyen egy jó gazdája. És úgy teremtette meg az embert, hogy uralmi pozícióba teremtette meg. Abba a pozícióba teremtette meg, hogy tudott uralkodni ezeken. Rendbe tudta tartani a földet. Rendbe tudta tartani a dolgokat. És megáldá Isten őket, és mondta nékik, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszomászó mindenféle állaton. Azt mondta, hogy hajtsátok birodalmatok alá. Hát legyen az egész föld a birodalmatok alatt. Ez a föld legyen a ti birodalmatok. Aztán menjünk tovább, itt a második rész 7. igéjére. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét, így lett az ember élő lényé. Ugye először, első lépésben Isten az ember szellemét teremtette meg a saját hasonlatosságára. És utána kész volt ez a szellem, és hogy itt a földön, a földi körülmények között tudjon működni, adott neki egy fizikai testet. A föld porából alkotott egy testet, és bele lehelte az ember szellemét. És ettől lett itt élő ember a földön. És ültette az Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteti az embert, akit formált. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintve kedvest és eledelre jót, az életfáját is a kertnek közepette, és a jó és a gonosz tudásának a fáját. Ugye egy bizonyos helyre helyezte el az embert, az Édennek a kertjébe. És ennek az Édennek a kertjébe volt behelyezve az ember, és ebben az Éden kertben minden magától termett. Hogyha megnézed előzőleg a teremtést, azt mondja, hogy a növényeket úgy teremtette az ember, úgy teremtette Isten, hogy saját maguktól hozták a magot, saját maguktól hozták a gyümölcsöket. Nem kellett külön ezeket gondozni, nem kellett ezeket külön művelni, hanem Isten teremtésében ezek önmaguktól működtek, önmaguktól adták a gyümölcsöt. És az embernek nem volt szüksége arra, hogy bármit is tegyen ezekkel. Ez volt az Éden kertje. Ebben így működtek a fák. És itt volt az életfája is a kertnek közepette, tehát hogyha az ember úgy érezte, hogy egy kicsit gyöngül az ereje, akkor az életfájáról tudott szakasztani egy gyümölcsöt, evett belőle, és abban a pillanatban élettel teljes lett. Méghozzá az isteni élettel teljes lett. Isten, amikor adott az embernek egy életet, akkor azt mondja, saját maga életéből adta. Egy olyan életet adott neki, ami az ő élete. És Isten közösségben volt az emberrel ebben az időben. Egy teljes közösségben. És amikor az embernek azt mondta, hogy uralkodjál ezeken a dolgokon, akkor azt mondja, velem uralkodjál, velem közösségben. És Isten az emberrel teljes mértékig közösségben volt. Még ha tovább megyünk itt, akkor még olvashatjuk, hogy folyóvíz jön vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik a négy főágra, és négy főágra szakad vala. Az elsőnek neve Pison, ez az, amely megkerüli Havila egész földjét, ahol az aranyterem, és annak a földnek aranya igen jó, ott van a Bdellion és az Onyx kő, a második folyóvíz pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földjét, és a harmadik folyóvíze pedig Hiddekel, ez az, amely Asszíria hosszában folyja. Negyedik folyóvíz pedig az Eufrátez, és vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát úgy helyezte oda az embert, hogy őrizze azt. És aránylag elég jó behatárolt volt ez az Éden kert, meghatározta, hogy hol, de Isten adott egy parancsolatot az embernek, hogy az egész földet, ne csak az édenkertet őrizze, hanem az egész földet hajtsa birodalma alá. Tehát, hogy az egész földön uralkodjon az ember. Tehát egy uralmi pozícióba helyezte Isten. Sajnos az ember bűnbe esett, sajnos átengedte ezt a hatalmat az ördögnek. Ugye, hogyha nézzük a harmadik fejezet, ott a megkísértést, akkor az ördög egy kígyó képében odament az emberhez, és rávette arra, hogy olyan dolgot tegyen, amit Isten nem kért. És amikor az ember engedelmeskedett az ördögnek, akkor gyakorlatilag az ő hatalma alá került. És kikerült az Istennel való közösségből. Ugye az ördög oda került Isten és ember közé. Tehát egy szellemi halálba került az ember. Úgy is mondhatnám, hogy az az élet, amit Istentől kapott, az megszűnt benne. Mert az Istennel való közösségből fakadt az élet. A halál az nem valami egyébként, a halál az az életnek a hiánya. De amikor valaki meghal, akkor kimegy belőle az élet. És itt azt írja, hogy ugye azt írta, visszamegyünk még itt a 16-os igére a második fejezetbe, és parancsol az Úristen az embernek, mondván a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És tudjuk, hogy nem a fizikai halálról beszélt Isten, hanem arról a szellemi halálról, a szellemi elkülönülésről, ami bejött ember és Isten közé. Hogy az élet, az a szellemi élet, ami Isten és ember között volt, az a közösség, az megszűnt. Az megszűnt. És bejött a halál, vagyis elment az élet. Tehát a halál annyit jelent, hogy nincs ott az élet. Hogy nincs ott az élet. És ebbe az állapotba került az ember, hogy nem volt ott az Isten élete benne. És nem volt az az élet, Istennek milyen élete van? Istennek egy teremtő élete van. Isten teremtette ugye ezt az egész földet, és bármikor helyre tudta állítani. És az ember életében is ott volt ez a teremtő erő. Ez a teremtő élet volt ott az életében. És ez az élet tűnt el az életéből. Elment az életéből az isteni fajta élet. És egy úgynevezett halott állapotba került, amikor visszacsúszott a fizikai életének a szintjére, a fizikai érzékszervek szintjére csúszott vissza. És az egész világ kint ezen a szinten éli az életét. Ez az a csirkéknek a szintje. Ez a bukott ember szintje, amikor a fizikai érzékszervek, a fizikai vágyak, a fizikai test megtapasztalásának az érzékeléséből fakadó gondolatok, ezek uralják az életét. A test vágyai uralják az életét. És van még egy nagyon rossz dolog benne, hogy ugye az ördög hatalma alá került. Az ördög befolyása alá került. Engedett az ördögnek, és gyakorlatilag ez a halotti állapot uralkodik az egész világon. Na most Istennek az első perctől kezdve volt egy terve, hogy visszaállítsa ezt a dolgot. Hogy visszaállítsa azt, hogy az ember uralmi pozícióba kerüljön. Hogy visszaállítsa az embert a megfelelő helyre. Hogy visszakerüljön az ember a vele való közösségre. Hogy újra élete legyen az embernek. Hogy újra élő kapcsolatba kerülhessen Istennel. Istennek a szeretetét tanulmányozzuk az elmúlt időszakban, és egy kicsit olyan döbbenten állunk az egész világ működésével kapcsolatosan, hogy mikor megértjük Istennek a véghetetlen szeretetét, hogy mit is csinál Isten. És Istennek egyetlen egy motivációja van ma a világban. Egyetlen egy motivációja, hogy ezeket az embereket, akit ő teremtett, akik az ő gyermekei voltak, hogy őket visszaszerezze, hogy visszaszerezze a saját magával való közösségbe, hogy visszaszerezze őket a családjába, visszaszerezze őket Isten királyságába, Isten birodalmába. És Istennek minden munkája mai napon erre alapozódik. Minden munkája Istennek erre van megalapozva. Ez az Isten szeretetéből származó munka, ami folyik. Ugye látjuk ezt a dolgot, hogy mi történik itt a világban. A pusztítás itt van a világban. Az ördög a pusztító, és az ördög munkálkodik itt a földön, és fogságba tartja az embereket. Menjünk el a második Korintusi levél 4. rész 4-es igéjére. Azt írja, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Azt mondja, hogy e világ istene a sátán. E világ istene megvakította a hitetlenek elméjét. Kik azok a hitetlenek, akik nincsenek közösségbe Istennel, nincsenek közösségbe, nem hisznek az Istenbe. És azért vannak ebbe a sötétségbe, mert nem látják Istennek a dicsőségét, mert e világ istene a sátán, az ember és az Isten közé került. És az Istennek, az Istennel való kapcsolat megszűnt, és a sátánnal való kapcsolat van az embernek az életébe. És egyszerűen nem látják azt, hogy van Isten, nem látják azt, hogy a fizikai világon túl van egy szellemi világ. A fizikai világban élünk, de mindannyian, ugye, mindannyian Isten képére teremtettünk, egy szellemi lényként teremtettünk. És van egy szellemi világ itt a fizikai világ mögött. És nem értjük az egész kereszténységet, és nem értjük meg azt, hogy mi működnek itt a dolgok, vagy minként működnek itt a dolgok a Földön, ha nem látunk be a fizikai sík mögé. Amikor valaki a fizikai síkon nézi a dolgokat, akkor csak fölkiált, hogy miért történnek ezek a dolgok. Hogy van az, hogy itt földrengés van, hogy van ott, hogy háború van, hogy van az, hogy betegségek jönnek elő, csak az egyik betegség a másik után. Miért történnek ezek a dolgok? Miért történnek? És fölteszik az emberek a kérdést, hogy miért engedi meg Isten, hogy ezek megtörténjenek? Isten azt mondja, hogy hát ennek egyetlen egy oka van, hogy te eltávoztál tőlem, nem vagy velem közösségbe. Te mondtad azt, hogy nem akarsz velem együtt élni, inkább engedelmeskedtél az ördögnek, inkább engedelmeskedtél a sátánnak, mint hogy nekem engedelmeskedtél volna nekem, velem. Mert ha velem maradsz, akkor megvan a tökéletes védelmed. Ha velem maradsz, akkor ott van a teremtő erő. Ott van az az erő, ami meg tudja fékezni a pusztítónak a munkáját. Ha velem vagy, ha velem maradsz. És az Istennek van egy véghetetlen szeretete, hogy vissza akar bennünket hozni. Mindenkit vissza akar hozni. Mindenkit vissza akar hozni az ő vele való közösségbe. Hogy abban az állapotban legyen ismét az ő szeretett gyermekeivel, akiben volt az Édenkertben. Mert amikor az Ádámot és az Évát megteremtette, akkor egy nagy barát és szerelmes kapcsolatban voltak. Amikor Isten lement, akkor hozzájuk az Édenkertbe, oda ment, akkor együtt sétáltak, együtt töltötték az időt, együtt örvendeztek. Az öröm és a boldogság volt ott. Ott nem volt keserűség, nem volt fájdalom, nem volt betegség. Nem volt ott a pusztító. Egészen addig, amíg az ember nem engedte be az életébe a pusztítót. És Istennek véghetetlen akarata az, hogy a mai időkben minden ember eljusson az üdvösségre, hogy minden ember visszataláljon hozzá. És Istennek van egy véghetetlen szeretete, amikor minden emberre úgy tekint, hogy ők az én gyermekeim. Tudod, amikor Isten letekint a mennyből, akkor nem úgy nézi az embereket, mint ahogy mi nézzük. Mi úgy nézzük, hogy na, ez szőke, ez barna, ez kék, ez zöld, ez néger, ez fehér, ez fekete, ez férfi, ez nő, ez magas, ez alacsony. Mi így nézzük az embereket. Isten viszont, amikor letekint, akkor ő nem a külsőt nézi, ő a belsőt nézi. Azt nézi, hogy van-e benne élet, vagy nincs benne élet. Azt nézi, hogy ez már az én megmentett gyermekem, vagy még a nem megmentett gyermekem. Istennek két kategóriája van. Már visszaszereztem, vagy még nem szereztem vissza. Már az én családom tagja, vagy még a sötétség uralkodik felette. És Istennek mi a programja? Azt mondja, hogy ebbe az egy dologba indul el Isten ma, hogy visszaszerezni az összes gyermeket, akit lehet. Visszaszerezni. Azt mondja, elmegyünk az Efezusi levélre, és nézzük meg a második fejezetet, az elsőjétől nézzük. Azt mondja, titeket is megelevenített, akik holtak alátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, ami testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint a többiek is. Elmondja azt a szellemi állapotot, amiben az egész világ van. Ugye azt mondja, hogy holtak valátok a vétkeitek, holtak voltatok, halottak voltatok, és nem volt bennetek élet, nem volt bennetek isteni fajta élet, nem volt közösség velem. És azt mondja, e világ folyása szerint jártatok, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, ami most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Van egy gonosz szellem, van egy gonosz démon, az ördögnek az egyik démonja, aki uralkodik az emberek felett. Befolyásolja őket, sötétségbe tartja őket, és kényszeríti őket. Kényszeríti őket, hogy olyan dolgokat megtegyenek, amit tesznek. És egy kicsit megállhatunk azon is, hogy mi hogy szoktuk a bűnt meghatározni. Mi úgy szoktuk a bűnt meghatározni, ugye, hogy látunk egy embert, aki mondjuk egy bűnös cselekedetet tett, és azt mondjuk, hogy na ez az ember bűnös. Mi a fizikai szemünkkel nézünk, és a fizikai szinten próbáljuk meghatározni. És amikor Isten azt mondja, hogy van egy bűn, meg van egy igazság, akkor ő másképp nézi. Azt mondja, a bűn az egy szellemi állapot. Hogy valaki bűnös, az egy szellemi állapot. A bűn maga az ördög. Ugye ez föllázat Isten ellen. Még Luciferként, még főangyalként volt ott a mennybe, és föllázat Isten ellen. És ez a lázadás volt az az eredendő bűn. És aki, Isten azt mondja, aki az ördögöt választja, a sátánt választja, vagyis nem engem választ, az a bűn alá kerül. És mivel az ember annak idején, a teremtés idejében az ördögnek engedett, beengedte az ördögöt az életébe, és beengedte a bűnt az életébe. És tulajdonképpen mit csinált? Összekötötte magát szellemileg az ördöggel. Szellemi összeköttetésbe került a sátánnal. Egy szellemi kapcsolatba került vele. Egy szellemi kapcsolatba került a bűnnel. És ezért bűnössé vált. És nem azért lett bűnös az ember, mert bűnös cselekedeteket tett. Hanem ez már egy következménye. Amit itt a fizikai világban te megtapasztalsz, az annak a következménye, hogy a szellem világban mi van mögötte. Ha egy ember a szellemében el van bukva, nincs benne élet, akkor a bűn uralkodik rajta, és akkor bűnös cselekedeteket cselekszik. Azok a cselekedetek, azok a gyümölcsök, amiket cselekszik. És nem attól lesz bűnös valaki, hogy egy bűnt követ el, hanem a szellemében el van bukva, a szellemében el van különülve Istentől. És mitől válik valaki igazzá és szenté? Azzal, hogy a szellemi állapota megváltozik, és ehhez egy dolgot kell, be kell fogadni Jézus Krisztust. Ez az egyetlen út arra, hogy valaki üdvösséget nyerjen, hogy valaki a szellemében megváltozzon. Ha tovább olvasok itt az Efezusi levelet, azt mondja, de az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyen minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevinített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Halleluja! És Isten azt mondja, hogy egy külön tervet készítettem arra, hogy az embereket hogy tudom megmenteni. Hogy tudom visszafogadni őket. Hogy tudom fölmenteni ez alól az állapot alól. Hogy ezt a bűnös állapotot, hogy hogyan vessem ki az életükből. És azt mondja, hogy elküldtem az én egyszülött fiamat. Ugye először adta a törvényt az Úr, és a törvényt úgy gondoljuk, hogy a törvény is oda vezethetett Istenhez. Persze, hogyha valaki a törvénynek minden paragrafusát betartotta, akkor nem került ítélet alá. De gyakorlatilag az emberek nem nagyon tudták betartani, mert amikor már a kívánság megfogalmazódott a szívükbe, akkor bűn alá kerültek. És a kívánság pedig megfogalmazódott, mert nem volt bennük élet. Mert a sátánnal voltak összekötve, és a sátán pedig hozta azokat a kívánságokat, amik bűnösek voltak. És nincs olyan ember a világon, mert ebben a szellemi állapotban születik meg. A bukott Ádámnak a vérvonalán születik. A római levélben, ha elmegyünk az 5. rész 17-esigéjét, nézzük ott az első felét, mert az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által. Hát az egynek bűnesete miatt elhatott ez a szellemi halál az egész emberiségre. Utána mindenki ebbe a szellemi halálba születik meg, ebbe a szellemi elkülönülésbe, ebbe kerül. Mert nincs ott az Isten élete, nincs az az élet benne, ami vissza tudja tartani a bűntől. És amikor Jézus eljött, akkor Isten fia jött el. És Isten fiában Isten maga jött el ide a földre. És ugyanabban a formában jött Jézus ide, mint ahogy az emberek éltek. Egy fizikai testben született meg, emberi formát vett föl. Kiüresítette magát, ahogy olvassuk Kolossai levélbe, vagy a Filippi levélbe. Kiüresítette magát az istenségéből. Kiüresítette magát, és ugye amikor a keresztények a Jézusnak az életét tanulmányozzák és nézik, akkor gyakorlatilag 99%-ban azt nézik, hogy a fizikai síkon mik történtek. Ugye amikor újjászületünk, akkor ez teljesen természetes dolog, valamikor először fogjuk a Bibliát és a kezünkbe vesszük, akkor nézzük végig azokat a történéseket, amik ott voltak. És végig azt nézzük, hogy betegeket gyógyított, hogy ide ment, oda ment, ezekkel beszélt, azokkal beszélt, de meg kell látnunk, hogy a szellem világban emögött mi történt. Isten, amikor Jézus Krisztust elküldte a földre, a Szent Szellem által esett teherbe Mária. Ugye ez egy szellemi csoda történt. Ugye nem a férfi ismerte meg az asszonyt, és nem úgy született ez a gyermek, hanem megszakadt az ádámi vérvonal, és Isten saját maga az ő Szent Szellemével jött le, és úgy teremtette meg, gyakorlatilag úgy alkotta meg, úgy hozta létre erre a világra Jézust. Egy szellemi, különleges csoda történt. És utána az egész Jézus életében ugye nem látjuk azt az időszakot, amikor elért a 30 éves koráig. Mert addig csöndben volt, addig nyugalomban volt Jézus. És abban a pillanatban, amikor fölkenetett Isten Szent Szellemével, betöltekezett Istennek a Szent erejével, a Szent Szellemnek avval a természet fölötti erejével, amivel már tudott uralkodni itt a földi dolgok fölött, a földön lévő események fölött, attól a pillanattól kezdve olvashatjuk a Bibliában, hogy mik történtek. És látjuk azt, hogy Jézus a Szent Szellemnek az erejével volt fölkenve. Ugye egészen addig, amíg föl nem kenetett, addig csak simán Jézus volt. A apostolok cselekedeteire elmegyünk, és a 10. rész 38-as igét megnézzük. Itt Péter így beszél Jézusról. A názáreti Jézust, ugye a názáreti Jézust, tehát nem a Jézus Krisztust, hanem a názáreti Jézust. Az a názáreti Jézus az egy ember volt. Ugye kiüresítette magát az istenségéből. Egy ember volt. És ezt a názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széllyel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Halleluja. És mély, nagyon mély és nagyon komoly kijelentések vannak ebbe. Azt mondja, Isten fölkente őt az ő Szent Szellemével. És ennek a Szent Szellemnek az erejével kente föl. És ez az erő attól a pillanattól kezdve ott volt Jézus életében. És ez az erő, ez egy olyan erő volt, ami tudott uralkodni mi fölött. Azt mondja, hogy széllyel járt ezután jót tévén, meggyógyított mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak. Az ördög fölött tudott uralkodni. Ez olyan hatalmas erő volt, amivel, ez egy olyan mennyei erő volt, amivel az ördög munkáit le tudta rontani, sőt nem csak le tudta rontani, hanem ez egy olyan erő volt, amivel helyre is tudta állítani azt az elrontást. Ugye, mert egy betegnek a gyógyulása, a betegség az a fizikai testnek egy bizonyos romlását jelenti, egy pusztulását jelenti. Olvashatjuk a János Evangélium 10. rész 10-es igéjébe, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, tehát hogy elrontson mindent. Ez az ördögről szól. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, hogy visszaállítsuk a pusztulást. A pusztulás, ugye mikor van pusztulás, ha nincs ott élet? Visszamegyünk megint oda, hogy ahol van élet, ott él, ott virágzik valami. Ahol nincs élet, ott elkezd romlani, elkezd elpusztulni, elkezd meghalni a dolog. És ahol Jézus ott volt, ott elkezdett visszajönni az élet. Tehát a betegséget helyreállította, visszahozta, az isteni élet volt vele. Az Isten volt vele, azt mondja, mert az Isten volt ő vele. Tehát Istennel összeköttetésbe, Istennel közösségbe. Tudod, ugyanabba az állapotba, mint amiben volt az ember az Édenkertbe. Ugyanebben az állapotba. Ugye egy fizikai testbe, Isten gyermekeként, Isten szent szellemével, Isten kenetével fölruházva, Isten erejével fölruházva, Isten jelenlétében, Istennel összeköttetésben, és ez hol történt? A szellemiekben, a szellemi valóságban. És mit tudott csinálni? Aval az erővel, ami Istennek az ereje ott volt az életébe, le tudta rontani az ördög munkáit, vissza tudta állítani, vissza tudta fordítani a folyamatokat, a betegségeket vissza tudta állítani Istennek ebben a véghetetlen erejével. És ez egy szeretet erő, mert Isten maga a szeretet, és Istennek mindig a szeretetéből fakadnak ezek a dolgok, ezek, hogy vissza akarom állítani, mert tudom, hogy ez a pusztulás, az a rossz dolog, az az embernek rossz, az az életébe kerül. És én életet akarok neki adni, egy olyan életet, ami él, amiben nincs ott a halál, amiben nincs ott a pusztulás, amiből hiányzik a pusztulás, és én ezt akarom neki adni. És Jézus jött, és ebben a valóságban élt, ebben a szellemi valóságban, az Isten szellemével összeköttetésben. És az ő szelleme, ez erősebb volt ebben a szellemi összeköttetésben, mint az ördög, és az ördögnek bármilyen ereje, a sötétségnek bármilyen ereje, és hatalmat gyakorolt az ördögön. Ha végignézed az evangéliumokat, Jézus betegeket gyógyított, még halottakat is támasztott föl, halottakat is. Ugye a halál azt mondjuk, hogy az már tényleg egy olyan jellegű pusztulás, amikor már semmilyen szellem, semmilyen lélek nincs abban az emberben. És Jézus vissza tudta adni ezt az életet, amivel meg tudott elevenedni a fizikai test. És azon kívül mindenféle természeti erőn tudott uralkodni. Minden természeti erőn, ugye a kenyereket megszaporította, a halakat megszaporította. Ez ugyanaz az erő, mint amivel Isten teremtette a Földet. Ugye Isten úgy teremtette a Földet, hogy a semmiből. Tehát nem volt semmi a Földön. Ha visszamész a Teremtés könyvére, azt mondja, hogy az Isten szelleme lebegett a nagy kietlen sötétség fölött. Tehát nem volt semmi. És a semmibe teremtett életet Isten. És amikor Jézus itt volt, akkor ugyanezt a teremtő erőt használta. Ugyanígy teremtett. Hogy teremtett, kimondta, hálát adott az Úrnak. Mint ahogy Isten is teremtette annak idején a dolgokat. Isten mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság. Attól lett világosság, hogy volt hite szívébe abba, hogy lesz világosság, és amikor kimondta, hogy legyen világosság, lett világosság. Amikor Jézus valakit meggyógyított, akkor azt mondta, hogy neki, hogy vedd a te nyuszonyádat, és kelj föl, és járj. Kimondta neki, nem csak rá gondolt, hogy na jó lenne, hogyha egy gondolatba, hogy valami most már történne. Nem csak gondolatba oda nézett az atyára, hogy Nem, kimondta. Istennek a szavát mondta ki mindig. És amikor Isten a szavát adja, annak teremtő ereje van. Istennek a szavában teremtő erő van. És tudod, amikor Isten szaváról beszélünk, akkor a Bibliáról beszélünk, Istennek az igéjéről beszélünk. És amikor Isten igéjét veszed te a szádba, mint Isten gyermeke, akkor abban teremtő erő van. Halleluja. És akkor kezdünk egy kicsit eljutni oda, amit szeretnék mai napon előhozni. És amikor Jézus befejezte itt a földi pályafutását, és nem azért, mert azok a gonosz zsidók, ugye, azok a gonoszok elkapták, és hogy ugyan a világ erről beszél, hogy olvastam múltkor egy amerikai ügyvéd azt mondta, hogy ha ő lett volna ott a Jézusnak a védő ügyvédje, akkor ő fölmentette volna. Igen. Akkor ő a Pontius Pilátusnál eljárt volna, és akkor Jézust fölmentették volna. Hát nagy bajba lennénk, mert akkor még mindig nem lenne megváltásunk. hogyha Jézus fölvett. Jézus azt mondta, hogy senki se veszi el tőlem az én életemet. Én saját magam, a saját akaratomból rakom le azt. Leteszem az életem. Leteszem. Miattatok. Értetek. És akkor mit csinált Jézus? A Gecsemáné kertben mi történt? Ugye azt olvasod, hogy kiitta a méregpoharat, és akkor először, amikor olvastam, akkor hát a Gecsemáné kertben ilyen méregpoharakat tartottak, biztos, ilyen, volt a különböző poharak, biztos volt boros pohár is, meg ilyen pohár, olyan, lehet, hogy pálinka volt, mert az is elég mérgező, de aztán igazából nem a fizikai szinten nézzük ezt megint, nem a fizikai szinten, a szellemi szinten történtek meg a dolgok. Az Istennel való kapcsolatát megszakította, és közösségre lépett a sátánnal. Azt az életet, ami volt, ugye azt mondta, leteszem az életemet, azt föladta azt az életét, ami volt benne. Megint az élet, az az élet, ami élővé tesz valamit. Az az isteni fajta élet, ami élővé tesz valamit. Ugye Isten adja az életet, attól él valami. Ó, halleluja, dicsőség az Úrnak. Nem, akkor mindjárt megállunk még itt egy picit, mert ugye azok a kinti emberek, akik még nem születtek újjá. Jézus úgy beszélt róluk, amikor ment oda hozzá egy tanítvány, és azt mondta, hogy Jézus, szeretnélek követni, csak még itt el kell temetni az egyik rokonomat. És azt mondta Jézus, hogy hagyjad, hogy a halottak eltemessék a halottjaikat. Ugye azok az emberek nem voltak élők. És azok, mivel nem volt bennük élet, ezért azt mondja, ezek halottak. És nekik az útjuk az, hogy halál, és nincs bennük élet, és nem is lesz. Viszont Jézus azt mondta, hogy figyelj, ha valaki hisz én bennem, ha fizikálisan meghal is, de él. És amikor mi elfogadjuk Jézusnak az életét, akkor azt fogadjuk be, amitől mi élni tudunk. Mert egészen addig, amíg nem fogadjuk be, addig gyakorlatilag halott az életünk. És az az élet, ami folyik a Földön, az egy halott élet. És amikor befogadod Istennek az életét, akkor kezdődik az életed. És milyen élet kezdődik? Isteni fajta élet. Olyan élet kezdődik, amikor összekötöd magad Istennel, és összekötöd magad az örökké valósággal. Egy örök élet kezdődik. Isten királyságában, Isten birodalmában. Egy örök élet kezdődik. A te örök életed. És ez a te örök életed gyakorlatilag elkezdődött a Jézus Krisztusban, mert ő már ezt bevégezte, de hogy te mikor fogadod el, az rajtad múlik. És lehet, hogy itt a Földön még ezt nem nagyon tapasztaltad meg, mert még ebbe a csirke mizériába vagy benne, de te sas vagy. Halleluja! Te Isten fia vagy, Isten gyermeke vagy, az örök életnek a részese vagy. Halleluja! Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy magára vette a mi bűnösségünket, mit csinált? Összekötötte magát a sátánnal. És utána ugye láttuk a keresztre feszítését, megkorbácsolták, elfogták, megköpködték, megverték. Ez megint a fizikai síkon folyt. És keresztre feszítették. És mi nagyon sajnáltuk, hogy hú, hát szegény, hogy szenvedett, és milyen fájdalmakat viselt el. De mi volt mögötte? De mi volt mögötte? A szellemi halál állapotába került. Azt mondta, atyám, ha lehetséges, múljon el ez a pohár tőlem. De legyen meg a te akaratod. És aztán fölkiáltott, hogy atyám, atyám, miért hagytál el engem? Hát mert elkülönült Istentől, és ő bekerült az ördög hatalma alá. Sőt, igazából ő olyan mélységbe került, hogy te soha nem fogsz oda kerülni, mert az ördög is tudta, hogy ő Isten fia. Ördög is tudta, hogy Jézus az Isten fia, és azt gondolta, hogy Jézus elbukott, és az ördög teljes seregével rávetette magát Jézusra, és vitték le a pokolba. És Jézus azt 3 napig volt lenn, és 3. napra föltámadt. De az alatt a 3 nap alatt az ördögök, amik ott csináltak vele, a sátán minden gonosz erője ott tépte, szaggatta Jézust. És ezt mind helyettünk tette. Azért, hogy nekünk oda ne kelljen lemenni. És aztán a mennyei bíróság azt mondta, hogy ennyi elég. Ennyi elég. És ez megint, tehát a szellemi síkon történtek a dolgok. És akkor a mennyei bíróság azt mondta, elég. És Isten azt mondta, hogy na, akkor újjá teremtem a Krisztust. Újjá teremtem a Jézust. És föltámasztom. És egy új életet adok bele. És így lett Jézus első szülött a holtak közül. És Isten fiaként, az első szülött fiaként jött a világra. Föltámadt. Föltámadt a halálból. De nem a fizikai halál volt, a halálból való föltámadás volt a leglényegesebb, hanem hogy a szellemi halálból föltámadt. És újra életet kapott. Újra Isten élete ott volt az ő életébe. És újra élt. És megszerezte az egész emberiségnek az utat az atyához. Megszerezte az egész emberiségnek, mindenkinek megszerezte az életet. Megszerezte mindannyiunknak az életet. És itt történik egy nagyon fontos dolog, hogy mi hogy születünk újjá, és mi hogy tudunk oda menni Istenhez, hogy tudunk egy új életet élni. Úgyhogy a Jézus Krisztust kell befogadni a szívünkbe. Nagyon sokszor elmondjuk ezt az üdvösségimát, és az üdvösségim az senkit se fog megváltani. A Jézust kell befogadni a szívedbe. Persze az üdvösség imával fogadjuk be Jézust a szívünkbe. De el lehet mondani az üdvösség imát úgy is, hogy nem vagyok ott, és jó, mindenki mondja, és akkor jó van, hagyjál már, én is elmondom. De ha a szívedben nem fogadod el az ő munkáját, nem fogadod el azt, hogy ő helyetted, érted és miattad ment le a pokolra. Lement érted, és onnét fölhozott téged. Megint szellemi összeköttetésekről van szó. Arról van szó, hogy a te újjászületésed úgy történik meg, hogy eddig összeköttetésben voltál a sátánnal, és amikor a Jézust választod, akkor a szellemi világban megszűnik a sátánnal való összeköttetésed, és a Jézussal kerülsz összeköttetésbe, és tőle kapsz egy életet. Mert egész addig nem volt élet benned, és a sátán úgy uralkodott rajtad, ahogy akart, és az új életbe viszont a Jézusnak az élete jön beléd. Azt mondja, ugye a János apostol első levelében, halleluja, nézzük meg ezt az igét, az 5. rész 12-es igét, a 11-estől. És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Azt mondja, akiben megvan a Jézus, abban megvan az élet. És be kell fogadnunk az életet. És akkor élők leszünk. És ez úgy történik, hogy összekötjük magunkat szellemünkben a Jézus Krisztussal. Menjünk a Kolossai levélre. A 2. fejezetre. 12-es igétől nézzük. Azt mondja, eltemettetvén ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból, és titeket, kik holtak valátok a bűnökben, és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból odaszegedvén azt a keresztfára. Halleluja. Tehát azt mondja, hogy mi történt? Hogy mi, amikor összekapcsolódunk a Krisztussal, a szellemünket összekapcsoljuk vele, akkor az annyit jelent, hogy átkerülünk egy másik dimenzióba. Átkerülünk az örök élet dimenziójába, mert az örök életet vesszük be. És az örök élet az, tudod, az ami örökké van. Az, ami volt tegnap, és ma, és holnap is lesz. Az az örök élet. Ugye Isten maga az örök élet, azt mondja, Mózesnek úgy mutatkozott be, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok az örök élet. Aztán Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én is ugyanaz az élet vagyok, ugyanaz az örök élet. És amikor a Jézust fogadod be, amikor Jézussal összekötöd magad, akkor bekerülsz ebbe az örökké valóságban. Örökké valóságban. És mindabba bekerülsz, amit Jézus valaha is elvégzett. És visszamenőleg kapcsolódsz vele össze az ő halálába. És visszamenőleg eltemettetsz ő vele. És visszamenőleg te lemész a Jézussal a pokolba. A szellemed lemegy Jézussal a pokolba, és ott elszenveded vele együtt a büntetést. És vele együtt támadsz föl, és vele együtt elevenedsz meg. És a te, amit ugyan, mi azt mondjuk, hogy ez 2000 évvel ezelőtt történt meg, de te, amikor befogadod a Jézust, akkor visszamész a 2000 évvel ezelőttibe, és ott föltámadsz a Jézussal, és befogadod az örök életet, és attól a pillanattól kezdve az élet, az isteni élet, az örök élet a tiéd. Az az élet, ami a természet fölötti erővel teljes, az, ami az életet adó élet, az lesz attól a pillanattól benned. És ez az élet, ez uralkodik a halál felett. Halleluja! És amikor arról beszélünk, hogy örök életed van, akkor ez megfoghatatlan, igaz? Ez megfoghatatlan. De ez az örök élet nem az az élet még, amit ma élsz. Az örök élet már benned van, el van ültetve egy magként. Ebben az örök életben ott van Isten természet fölötti ereje. Az életet adó élet. És ez az élet ott van elrejtve benned. És ez bármikor el tud kezdeni növekedni. Bármikor el tud rajtad kezdeni kiteljesedni. Nagyon nem fogtuk föl még ezeket a dolgokat, hogy milyen csodálatos dolgot kaptunk. Nagyon nem fogtuk föl, hogy milyen élet van bennünk. Ez az élet, ez a megelevenítő élet, az örök élet. És ez kihatással van a fizikai testünkre is. Persze a fizikai testünk jelenleg úgy él itt a Földön, mert Isten azt mondja, elküldtem az igémet, és az igémre gondom van, és Isten, ugye Mózes első könyvében olvasodott a Noénál, hogy Isten azt mondta, hogy ne maradjon az ember szelleme örökké a testében, hanem legyen az ő életének ideje 120 év ebben a világkorszakban, ebben a fizikai testben. Jelenleg olyan fizikai testünk, hogy 120 évig marad benn, de ebben a 120 évben egy élő életet élhetsz. Ugye aztán utána a 90-es Zsoltárban olvasod, hogy a mi időnk az itt a Földön 70 vagy 80 év, az is nagy nyomorúságban, nagy izzadságos munkába. Kinek írja ezt? A bukott embernek. Annak a bukott embernek igen, izzadságos, nehéz munka. Ugye amikor kikerült az ember az édenkertből, kikerült az önmagától termő kertből, akkor kénytelen volt megművelni a földet. Kénytelen volt izzadságos munkával az átok alatt lévő földet művelgetni. És hát igen, elfárad benne. Igen, megrokkan benne, igen, várja már, hogy mikor leszek nyugdíjas, várja már, hogy na, mikor megyünk be a koporsóba, mert hát szenvedünk itt ezen a földi életünkben. És te meg azt mondja, hogy de ember, én életet adtam neked. És ezt a 120 évet tökéletes egészségbe, erőbe, fiatalságba le tudod élni. Te Isten fia vagy. Isten fiává születtél újjá. Isten élete van benned. Isten országának lettél a tagja. Ugye, megint fizikai sík és a szellemi sík. A fizikai síkon itt vagyunk, ugye itt ülünk benne ebbe a terembe. És azt mondjuk, hogy hát ez egy ilyen gyülekezeti összejövetelen vagyunk. Tudod, mi történik itt? Isten királyságának, Isten birodalmának van egy gyűlése. Ez egy birodalmi nagygyűlés. Halleluja! Isten gyermekei jöttek ide, akikben van élet. Vannak még itt egy-ketten, akikben még nincs meg az élet, de mai napon megkapják. Mai napon isteni életet kapsz, olyan életet kapsz, ami megeleveníti a testedet, ami élővé teszi, ami Isten gyermekévé tesz téged. És ettől a pillanattól nem csirkeként, hanem sasként fog szárnyalni. És kell egy ilyen látásodnak lenni, hogy te ki vagy. Te Isten gyermeke vagy. Te nem valaki, ez nem egy mese, nem olyan, mint amikor ugye hát a Mátyás király gyereke, meg ilyesmi, hanem te valóságosan Isten fia vagy. Valóságosan Isten élete van benned. Egy természet fölötti erő van benned. Isten teremtő ereje van benned. Nem tudod, hogy micsoda erőt képviselünk mi itt a Földön. Ma tudod, mi folyik itt a Földön? Isten birodalma inváziót tart itt a Földön. Ugye, mi látjuk azt, hogy a sátánnak a birodalma, vagy a sötétség erői mit csinálnak. És a keresztények, amikor látják ezt, akkor mit csinálhatnak? Vagy azt mondják, hogy ja, Istenem, miért engeded meg? Vagy azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy én éppen nem voltam ott. Vagy azt mondod, hogy én Isten fia vagyok. Isten országának a képviselője vagyok itt. Isten erejével teljes. Ugyanabban az erővel vagyok itt, mint amivel Jézus volt. És Jézus elkezdte itt az ördög munkáját lerontani. És én, Isten képviseletében, az Isten birodalmának a képviseletében nem engedem meg, hogy ezek megtörténjenek. Mert én Isten fia vagyok, és én föl vagyok kenve erre, mert úgy vagyunk ma itt, ahogy Jézus van. Mert amikor Jézussal összekapcsoltuk az életünket, és a Jézus élete került belénk, akkor ugyanúgy vagyunk itt, mint a Jézus. Jézussal együtt azt mondja, föltámadtatok, és odaültettetek az Atya mennyelé a trónra, uralmi, hatalmi pozícióba. Visszakerültünk abba a pozícióba, abba a szellemi, hatalmi pozícióba, mint az első ember volt, akinek azt mondta Isten, hogy hajtsátok birodalmatok alá a földet, hogy uralkodjatok a földön. És ma ugyanebbe vagyunk, mindannyian. Mindannyian, minden, aki itt ül, ugyanebben a hatalmi pozícióban van. Azt mondja az Úr, elvész az én népem, mert tudomány nélkül való. Ha nem ragadod meg, hogy te ki vagy, hova tartozol, hanem te azt mondod, hogy hát én csak egy ilyen kis gyönge kis keresztényecske vagyok, és én csak és kérem a kis atyácskámat, hogy jó lenne már, ha meggyógyítana a Jézuska, karácsonyra elhozná azt a kis ajándékocskát. Nem. Te Jézus Krisztusban vagy. A Jézus Krisztus benned van. A Jézus Krisztus a teljes erejével benned lakozik. És te hatalomban vagy. Az ördög minden munkája felett, a sötétség minden munkája felett. Azt mondja Kolossai levélben maradva, itt a 15-ös igét nézzük a másik fejezetbe. Jézus mit tett? Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Ugye, az ördög minden erejét legyőzte. Minden fejedelemséget, minden, a sötétség minden urát lefegyverette, egyszer és mindenkor elvette a fegyvert, de ez a győzelem csak a Jézus Krisztusban van meg. Tehát ha valaki nincs a Krisztusban, akkor nincs benne ebbe a győzelembe. Azok az emberek, akik ott kint vannak, még mindig a sötétség hatalma alatt vannak. János apostol első levelére menjünk, a harmadik rész 8-as igéjét, annak a második felét nézzük. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hol kezdődött az ördög munkája? Hol kezdődött? Az Édenkertbe, ugye? Az Édenkertbe, ott kilopta az embert az Istennek a közösségéből. Ott kezdődött. Azért jött az Isten fia, hogy elkezdje lerontani a munkáit. Visszamenőleg lerontotta, visszamenőleg visszaállította az embert abba a pozícióba, ahova igazán való, ahova az ember, mint Isten fia, Isten gyermeke való, ahol be kell kerülnünk. És azt mondja, hogy azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hatalma volt az ördögön, hatalma volt, hatalmát gyakorolta, és utána ezt a hatalmát átadta nekünk. És ma, amikor arról beszélünk, hogy itt a birodalmi nagygyűlésen itt vagyunk, akkor a Jézus Krisztus szól hozzátok, hogy gyakoroljuk a hatalmat itt a Földön. Drágáim, gyakoroljuk ezt a hatalmat. Ma ti vagytok az én lábam, ti vagytok az én kezem, ti vagytok az én ujjam, ti vagytok az én szájam, ti vagytok itt a földön az én testem. És én úgy tudom gyakorolni ezt a hatalmat, hogyha ti gyakoroljátok ezt a hatalmat. Én rajtatok keresztül, csak rajtatok keresztül tudom ezt a hatalmat gyakorolni. Olvastam egy proféciát, egy 30 évvel ezelőtt íródott, körülbelül vagy még régebben, ami azt mondja, volt egy látomás az illetőnek, és hogy a Jézus Krisztus testét látta itt a földön. És ez egy hatalmas test volt, ami gyakorlatilag az egész föld felszínén ott feküdt. És le volt kötözve, le voltak kötözve a kezei, a lábai. És de ilyen gyönge kis cérnácskákkal volt lekötözve, aminek semmi ereje nem volt. És azt mondja, hogy azt látta, hogy ha közelebbről megnézte, akkor látta, hogy ez a test az emberekből áll, keresztényekből áll. De azt is látta, hogy ez a test ez nem egységes, és nem tömör, és nem erős, hanem össze-vissza van juggatva, össze-vissza van szaggatva. És a démonok kibejárnak ebbe a testbe. És ez a kereszténységnek ez az állapota. De aztán látta, hogy egyszer csak egy összeköttetés, egy fény jön le a mennyből, és egy fény erő, és fölébred ez a test. És mintha tudatára ébredt volna annak, hogy ő kicsoda és micsoda. És egyszer csak úgy megrázta magát, és a démonok csak úgy szaladgáltak ki belőle, és megrázta magát, és azok a cérnák azok elszakadtak, és fölállt, és hatalommal, dicsőséggel, Isten erejével fölállt a Krisztus teste, és átvette a hatalmat a földön. Halleluja! Akarata ez Istennek, hogy ez megtörténjen. Ugye, azt mondta az embernek az eredeti teremtésben, hajtsátok birodalmatok alá a földet. Az ember kikerült ebből a pozícióba, de Jézusban visszakerült. Azt mondja, hajtsátok a birodalmatok alá a földet. Uralkodjatok a földön. A földön minden teremtett dolgon. Ugye a római levélben, ha olvasod, az egész világ vajódik, az egész világ vágyakozik az Isten fiainak a megjelenésére. Nézzük meg ezt pontosan. Halleluja. Római levél 8. fejezet. 19-es igéjétől nézzük. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Az egész teremtett világ. Tudod, mert az állatok is szenvednek, mert az állatok is meghalnak, és az állatok is megbetegednek, és az állatok is elpusztulnak, a növények is elpusztulnak. Tudod, amikor látsz, vagy olvasol a mennyországról valami leírást, aki ott volt, az Úr elragad időnként embereket, hogy megmutatja nekik, és ott látod, hogy ott van az élet. Ott az élet van. Ott nincs pusztulás, ott nincsenek fekete meg barna színek, mint amikor a leveleket lehullatják a fák. Nem öregszenek, nem korhadnak, nem pusztulnak. Nincsenek ilyen színek. Tudod, az Édenkertben sem volt ilyen. Az Édenkertben sem volt ilyen. És vissza tudjuk állítani az Édenkertet itt a földön. Mert az Istennek a teremtő ereje benned van. És az egész teremtett világ rád vágyakozik, hogy te uraljad a világot, és ne az ördög uralja, ne a pusztító uralja. A tolvaj azért jön, hogy lopjon puszt, ő jön és pusztítson. Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. De tovább megyek, te most Krisztusban vagy. És ha Krisztus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen mindeneknek itt a földön, akkor te Krisztusban vagy, és a Krisztus benned van, és neked a programod, az élet célod, az élet feladatod, amit Istentől kaptál, Isten királyságától kaptál, hogy ezt az életed vidd a világba, vidd ki a világba, és áraszt ki, amikor Isten elhelyez téged, elplántál téged egy helyre. Ugye sokszor van az, hogy mit keresek én még ezen a munkahelyen? Mert hát itt minden olyan gonosz, mindenki olyan rossz, mindenki teli van gyűlölettel. Isten azt mondja, hogy maradj ott, mert ott is kell lenni egy életnek, Azon a helyen kell lenni egy életnek. Te viszed oda az életed. És attól az a munka, hogy meg fog változni, mert beviszed oda az életet. És ahol ott van az élet, onnét kimegy a halál. Ahol ott van az Jézusnak a jelenléte, onnét kimegy az ördög, kimegy a pusztító. Te magaddal viszed az életet. Te magaddal viszed a Krisztus életét, a teremtő életet viszed magaddal. És ahová mész, ott kell lenni az életnek. Ugyan beszélünk arról, hogy ez a kézrátételes dolog, hogy hogyan működik. És amikor Jézus azt mondta, menjetek és vessétek a betegekre a kezeiteket, és azok meggyógyulnak, akkor tudod, mi történik? Akkor az élet árad ki a kezeden. És rá tudod-e tenni a kezedet mondjuk egy haldokló kutyára? Mi fog kiáradni a kezedből? Az élet, a helyreállítás. Rá tudod-e tenni a kezedet mondjuk egy korhadó fára? Egy beteg fára. Rá tudod tenni a kezedet, és az helyre fog állni, meg fog gyógyulni. És tovább megyek, az élet van a benned, az élet van a kezedbe. Mert hogyha egy halottra ráteszed a kezed, helyre tud állni? Igen. Jézus azt mondta, amit én cselekedtem, annál ti még nagyobb dolgokat fogtok cselekedni. Persze nem a saját erőtökből. Be kell töltekezni Isten szent szellemével, mint hogy pontosan ugyanabban az állapotba kerüljünk, ahogy Jézus volt. Ugye, mint az Apcsel 10.38-ban, mind kené fel őt az Isten szent szellemmel, erővel és hatalommal, és az Isten volt ő vele. És amikor mi is ebbe vagyunk, és befogadjuk Isten szent szellemét, megkapjuk ezt a fölkenetést, és ugyanabba a pozícióba kerülünk. És hogy miért nem történnek meg ma már ezek a dolgok az életünkben? Hát egy az, hogy nem is tudunk róla, nem is gondolkodunk róla. Egyszerűen nem is fordul meg a fejedben, hogy te ki vagy. Nem is fordul meg a fejedbe, hogy te mire vagy fölkenve, hogy milyen erővel vagy fölkenve. Meg se fordul a fejedbe, de gondolkozzál rajta, forgasd ezt a szívedbe, jelentse ki az Úr, és legyél erős oda benn, és meg fognak történni a dolgok. Jézus azt mondta, még nagyobb dolgokat is fogsz tenni. Nem vagy a helyeden, az életedet nem azon a szellemi szinten éled, nem a Jézussal összeköttetésbe éled. Legtöbb keresztény a bukott ember szintjén éli az életét, a csirke szinten, és azt mondja az Úr, hogy gyere, gyere föl ide hozzám. Gyere föl ide, töltekezzél be velem. Ugye Jézus, amikor a tanítványoknak mondta, menjetek fel Jeruzsálembe, és várjátok meg, míg eljön rátok a mennyei erő. És betöltekeztek a mennyei erővel. Mennyei erővel fogtok fölruháztatni. A mennyei erő, ez a teremtő erő, ez az életet adó erő. És minden fölött hatalmat tud gyakorolni. Ugye, amikor azt mondjuk, hogy Isten teremtette a vizeket, és a vizeknek meghúzta a határait, akkor tudsz-e a teremtett, mint a víz, mint a vizek, és az ő határaik az Istentől teremtett dolog. Tudsz-e ezen hatalmat gyakorolni? Tudsz. Ugye a vizek ott maradnak Jézus szemnevében. Úgyhogy ha elolvad az északi sark, akkor a déli sarkon elkezdenek növekedni a jéghegyek. Ha a déli sarkon olvad, akkor valahol másott. De a vizek nem fognak kijönni. A vizek, ugye amit mond, ez a Greenpeace mozgalom, meg ezek a zöldek mondanak, hogy hú, hogy megemelkedik majd a vízszint 2-3 méter, és mindent el fog önteni. Nem, Isten azt mondta, hogy te, keresztény, uralkodj ezeken a dolgokon. Isten megmondta, hogy ez úgy lesz, akkor úgy is kell lenni, és mi vagyunk a gazdái a Földnek, mi a keresztények. Ezek akkor megtörténhetnek, amikor mi már nem leszünk itt. Jön az elragadtatás, ugye azt mondja, hogy van még egy visszatartó erő, ami az ördög munkáit visszatartja, ami az Antikrisztusnak a hatalomra jutását megakadályozza. Ez a visszatartó erő, ez mi vagyunk, drágáim. Ez mi vagyunk Istennek a birodalmának a tagjai. Halleluja. Amikor van ez a Csillagok háborúja című film, tudod, és ott volt egy ilyen harci eszköz, hogy a birodalmi lépegető. Nem tudom, hogy hányan ismétek, ez egy olyan hatalmas nagy ilyen harci eszköz volt, az volt a legveszélyesebb, és az ellen gyakorlatilag szinte nem tudtak harcolni. És tudod, hogy ha te elkezdesz lépegetni, akkor te egy ilyen birodalmi lépegető vagy. És az ördög az iszonyúan fél tőled. Ha te rájössz arra, hogy te ki vagy, akkor az ördög az iszonyúan félni fog tőled. Azok a démonok, amiktől te most úgy tartasz és félsz, hogy jaj, csak egy ördög, vagy egy démon, vagy egy betegség. Ugye a betegség is az ördögtől jön. És amikor az ördög meglát téged, hogy jaj, jön már a birodalmi lépegető. Halleluja. A Jakab apostol levelére menjünk el itt a végén. Második rész 19-es igéje. Azt mondja, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. És amikor rád néz az ördög, akkor azt mondja, hogy húha, ez Isten fia. És elkezd remegni, és elkezd tőled félni. Úgyhogy a betegségek a mai napon itt remegnek. A betegségek itt be vannak rezelve. És a betegségek innét menekülni akarnak. Jézus szent nevében. A depresszió, a kétségbeesés, a legyőződtség ma menekülni akar innét. Mert Istennek fiai, Isten tart ma egy birodalmi gyűlést. Isten királysága van jelen. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Na akkor, hogy ha be akartok mindnyájan lépni ebbe a birodalomba, az első lépés az, hogy be kell fogadni az Úr Jézus Krisztust. Az ő vele való összekapcsolódás adja nekünk ezt a hatalmi pozíciót. Adja, hogy visszakerülünk az uralmi pozícióba, a hatalmi pozícióba. Úgyhogy tegyünk egy megvallást. Jó? Közösen álljatok föl, és mondjunk el egy imádságot. A római levélben azt mondja az ige, hogy ha valaki a szívében hiszi, és a szájával megvallást tesz arról, hogy Jézus föltámadt a halálból, akkor üdvössége és örök élete van. És tudod, itt megint visszakanyarodunk Isten teremtési szisztémájához. Ugye Isten azt mondta, hogy teremtett a nem láthatóból, hogy hozta elő a láthatóban. Ki mondta, és mi is kimondjuk, hogy örök életünk van, és abban a pillanatban az Isten akarata, Isten szava, és ez az örök élet az ő teremtő erejével, az ő igéjével, a kimondott szánkon keresztül jön valóságba. Halleluja. Mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Isten fia. Hiszem, hogy meghalt az én bűneim miatt. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy föltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az életem ura, megváltója, gyógyítója és szabadítója. Költözz a szívembe, és vegyél ott hatalmat. Jézus, hiszek benned, és hittel a szívemben megvallást teszek, hogy te vagy az életem ura, megváltója, gyógyítója és szabadítója. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, isteni fajta életem van, Isten gyermeke vagyok, Isten ereje van az életemben, Isten teremtő ereje van az életemben, Isten élete az én életem. Köszönöm, mennyei atyám! Köszönöm, drága Jézusom! Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak.